Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. december 4-én sugárzott műsorát. A kétharmados kormányzásról beszélget Kukorelli Istvánnal és Lecht Istvánnal, a riporter Kézdi Pál.
Mit jelent ez a fogalom, kétharmados kormányzás? Kukorelli Istvántól kérdezem.
Egy sajátos szülemény. Sokfele ismerik a világon, Magyarországon mégis igaz ez a mondás, hogy kettős kormányzás, így kétharmados kormányzás is létezik. Ennek születési körülményei az 1989-es, 90-es évvel magyarázhatók. 1989-ben az akkori Magyar Nemzeti Kerekasztal résztvevői úgy vélték, csak előre gondolkodva a választásokon, hogy mindkét oldalról, ellenzék és állampárt oldaláról is szükség lesz majd a kétharmados szabályra. Ezért született meg az 1989-es októberi alkotmány revízióban az alkotmánnyal egyenértékű kétharmados törvények köre. Ezt így nevezték el, hogy alkotmány erejű törvények. Tehát ugyanolyan szavazati arány kellett ezekhez a törvényekhez, mint magához az alkotmányhoz. Most ezt a szabályt a választások után az akkori politikai térkép ismeretében nagyon helyesen kidobták az alkotmányból, ugye a kormányzást veszélyeztette, mindezt felismerték, mégis az akkor kötött a legnagyobb ellenzék és a legnagyobb kormánypárt között paktum bent hagyta az alkotmányban a kétharmados törvények körét, ez összességében többségi elv nézőpontjából már egy kormányzást kevésbé veszélyeztető szabály, mert a jelenlévő képviselők kétharmadát igényli. Mégis kuriózum abból a szempontból, hogy megközelítőleg 300 törvényhozási tárgykörhöz kívánja meg ezt a kétharmadot. Tehát a politikai térkép ismeretében lényegében ez is egy második koalíciót jelent. Szokatlan ez a megoldás, mert szinte valamennyi alapjogi törvényhez, valamennyi alkotmányos intézményt szabályozó törvényhez megkívánja ezt a kétharmadot.
Milyen kérdésekben maradt meg, nem taxatíve, csak példálozva?
Hosszú lenne ez a taxáció. Említettem, hogy szinte valamennyi alapjog, tehát az alapvető szabadságjogokra, az emberi jogok egész listáját említhetném, mert értelmezés kérdése is, hogyha netán valamit nem szabályoz az alkotmány, de alapjognak minősül, arra is vonatkoztatható ez a szabály. És itt kezdődik el a bizonytalanság is, hogy mire, például a mai média vitánál. Más példákat az intézményeknél, önkormányzatokra, alkotmánybíráskodásot, de szinte valamennyi az alkotmányban szereplő intézményre vonatkozik, és megint a viták, hogy az önkormányzatok példája. Szóval az önkormányzati joganyag egészére vagy csak a szervezeti törvényre. Nagy viták vannak, és talán ez is egy kicsit összekuszálja a kormányzást. Még annyit visszatérve a születés helyéhez, a bölcsőhöz, hogy nem véletlenül nevezte el akkora szakirodalom, így vitapartnerem is nagy koalíciós paktumnak ezt a megállapodást, mert valóban létezik egy a többségi elven működő kormányzás, kormány koalíció, közjogi konstrukció is működik a háttérben a kétharmados törvényekre alapozva, de más megalapodások, például a köztársasági elnöki tisztség betöltése is ezt erősítette, meg működik egy úgynevezett nagy koalíció.
Milyen terjedelemben gyakorlat ez a nyugati demokráciákban?
Az alkotmányokat föllapozva, azt mondanám, hogy kivétel. Tehát nem főszabály, mint a magyar alkotmány, és számos államban talán példát sem lehetne mondani erre. Tehát összességében úgy értékelném, hogy nincs ilyen látens koalíció. Példákat is lehetne mondani, tehát a főszabály az, hogy létezik az alkotmány, és van egy sima, egyszerű törvény. És a kettő között nincs közbűső megoldás, tehát nincs kétharmados törvény főszabályként. Még egyszer mondom, példákat, kivételeket lehet mondani, amikor más többséggel fogadnak el törvényeket. A francia alkotmányban például ismert az organikus törvények köre, amikor az eredeti többséghez képest fogadnak el törvényeket. Vagy például az új alkotmányozás, tehát a déli féltek alkotmányaiból lehetne említeni, a spanyol alkotmány szintén ismeri az organikus törvényeket, a görög alkotmányt, a portugál alkotmányt, de egy-egy példát lehet, csak egy-két példát engedessék meg elmondani. Például a görög alkotmány a szuverenitásról való lemondás esetében, amikor korlátozza a szuverenitást, vagy például államhatárok megváltoztatása, akkor egy magasabb többséget ír el, például a 3/5-ös többséget. Vagy van olyan alkotmány a skandináv alkotmányok köréből, amely egy-két törvényt, amit a demokrácia kritériumának tart, például a nyilvánosságról előírja, hogy magasabb többséggel kell elfogadni. És további apró példákat lehetne mondani az osztrák alkotmányból is, az oktatási törvénynél kétharmados tírelő, de ezek kuriózum példák. Tehát olyan lista, olyan főszabály, mint a magyar alkotmány, ilyen nincs.
Mennyiben létezik ez a kelet-európai országokban? Miért egyedül Magyarországon jött létre ez a helyzet? Ezt Schlett István docenstől kérdezni.
Tudomásom szerint a kelet-európai országokban is kuriózumnak számít a kétharmados többségű törvényeknek ilyen nagy aránya. És akkor rögtön hozzá is tenném, hogy ez a kétharmados törvényekre vonatkozó rendelkezés, én azt hiszem nem is elsősorban alkotmányjogi vagy jogi megfontolásokból született, hanem kifejezetten politikai megfontolások álltak mögötte. Így volt ez már a kerekasztal tárgyalásoknál is, ahol valószínű, hogy a kerekasztal tárgyalásokban résztvevő felek bizonytalansága fejeződött ki ebben a kétharmados törvények javaslatában, illetve elfogadásában. Mégpedig az a bizonytalanság, hogy el nem tudták képzelni, hogy milyen szavazati eredmények lesznek, és éppen ezért az alkotmányba építettek be olyan megoldásokat, amelyek mondjuk lehetetlenné teszik, hogy a többséghez jutott politikai csoportosulás esetleg az ellenzékben maradó politikai csoportosulásokat megsemmisítse. Szóval azt hiszem, hogy itt tehát ezt muszáj ilyen nagyon kategórikusan mondanom, hogy az alkotmányjogi megfontolások, a kormányzási megfontolások itt háttérbe szorultak, és kifejezetten ennek a politikai bizonytalanságnak az eredménye ez az alkotmányos rendezés. Na most a választások után, hogy mondjam csak, tehát mielőtt hozzákezdtek volna kormányozni, kiderült, hogy ilyen körülmények között nem lehet kormányozni, mert igaz, hogy ezt vitatták akkor is, de az az érzésem, hogy a 89-es megállapodás alapján például az adótörvényeket is kétharmaddal kellett volna elfogadni, szóval egyszerűen szinte azt mondhatnám, hogy nem lett volna olyan törvény, amit egyszerű többséggel el lehetett volna fogadni. Na most ez nyilvánvalóan nem csak a kormányzás nehezíti meg, nem csak egy koalíciós kényszert jelent, tehát egy olyan külső kényszert, amelyik lehetetlenné teszi voltak éppen egy többpárti szisztéma kialakulását, hanem hát a kormányzás lehetetlenné tevő rendelkezésről lett volna szó. Szóval emlékezzünk vissza, hogy alkotmánybíróságnál megtámadták például a lakásokra kiadott kedvezményes kamatok felemelését, tehát azzal az általános jelsz, hogy ez a lakosság nagy többségét érinti, de hát erre azt mondhatnám, hogy nincs olyan törvény, amelyik nem érinti a lakossági csoportokat. Na most, ugye a paktum az voltak éppen a kormányzás lehetővé tevő megegyezés volt, de ugyanakkor maradtak politikai megfontolások, már a választások eredménye után is. Tehát a kölcsönös félelem, az a sajátos szituáció, amelyben egyenértékűnek látszott egy nagy koalíció létrehozása és egy kis koalíció létrehozása. Nos, ezt a helyzetet úgy oldották föl a paktumban, hogy különféle politikai megállapodásokat kötöttek. Tehát például a köztársasági elnök személyére vonatkozó politikai megállapodás, vagy például ennek a politikai megállapodásnak része volt az, hogy csökkentették a kétharmados törvények körét, de megtartottak belőle. Most tehát mondom még egyszer, hogy politikai megfontolásokról van szó. Az előbb ugye azt mondtam, hogy itt egyenértékű koncepciók csaptak össze, ami a jövendő kormányzásra vonatkozott. Tehát ez a bizonyos nagy koalíció és a kis koalíciós elképzelés. Nos, ezt a paktumban úgy oldották meg, hogy lehetővé tették a kis koalíció létrehozását, tehát a kormánynak egy kis koalíció alapon történő létrehozását, de ugyanakkor megtartották egy látens nagy koalíció szükségességét is. Na most már látjuk ennek a hátrányait is, tehát ennek a rendezésnek a hátrányait is. De rögtön hozzátenném, azért is mondtam az előbb úgy, hogy egyenértékű koncepciók csaptak össze, hogy lettek volna hátrányai egy más típusú megoldásnak is.
Például annak, hogyha az alkotmányt úgy módosítják, hogy a nyugat-európai normára, arányra állnak át a minősített többség terjedelmét illetően.
Azt hiszem, hogy elképzelhető, hogy ennek is lettek volna hátrányai. Na most a politikában sajnos nagyon gyakran adódnak olyan helyzetek, hogy a választás során, amikor az előnyöket választom, akkor vele együtt hátrányokat is választok, és amikor elutasítok hátrányokat, akkor előnyöket is elvesztek. Nos, itt tehát egy ilyen szituációról volt szó. Tehát én 2 év után sem bírálnám a paktumnak ezt a fajta megoldását, természetesen hozzátéve azt, hogy valószínűség szerint egy idéglenes rendezésről van szó, amit előbb-utóbb majd meg kell változtatni, feltehetően akkor lesz okos megváltoztatni, amikor azok a hátrányok, amelyek mondjuk egy egyszerű többséghez kapcsolódnak, ezek a hátrányok csökkennek, az ehhez kapcsolódó veszélyek esetleg megszűnnek Magyarországon.
Áttekintve a konfliktusokat, amelyek ma többé-kevésbé kiélezett formában uralják a magyar közéletet, nem lehetett volna ezt megelőzni azzal, hogyha fölismerték, hogy egy vadonat új helyzet állott elő a választásokkal. Nem kell megkötni a kormányzó erőknek a kezét, lábát, mint egy esetleg egy párt állami diktatúrára hajlamos, vagy diktatúrával rendelkező, múlttal rendelkező politikai erőnél ez esetleg indokolt lett volna. Hogy akkor a hatalomváltásnak a strukturális oldal és a személyi oldala könnyebben elvégezhető lett volna, ha ez a fajta kényszer-konszenzus nem állna fel.
Én azt hiszem, hogy 1990 májusába kellene visszamennünk, és nem visszavetítve az értékelésünket. Egyetértek Svett István gondolataival, annyiban, hogy ez politikai megfontolású paktum volt, és talán a közjogi vonzatait nem gondolták át igazán. És hogy ezt indokoljam, még hozzátenném azt is, hogy egy csomó jó szándék volt a szerződő felek között. Idézhetnénk a paktumot, hogy a legfontosabb jogok és intézmények szabályozása minél szélesebb közmegegyezésen alapuljon, szó szerint idéztem, ezért kellenek ezek a kétharmados szabályok. Vagy idézhetném azt a közjogi nézőpontból naív, és azért én nagyon erősen vitatom közjogi nézőpontból a paktumot, de érdemes ezeket a jó indulatokat és a politika által diktált tételeket ebből a paktumból idézni. Szó szerint felismerik, hogy itt az ellenzéknek biztosítanak jogokat tulajdonképpen a kétharmados szabállyal, és van egy ilyen mából naívnak tekinthető politikai ígéret, hogy a felek kötelezik magukat, hogy az ellenzék részére egy kivételes közjogi megoldással teremtett többletjogokat nem fogják visszaélésszerűen gyakorolni és a kormányzati munka akadályozására felhasználni. Ezt én közjogilag nem tudom értékelni ezeket, de abban a szituációban, 90 májusában ezek érthetők. És még valamit, ha itt viszonyítjuk önmagunkat a régióhoz és Nyugat-Európához, hogy Magyarország, ezt nagyon sokan idézik nemzetközileg is, annyiban is egyedülálló helyzetben van 90 májusában, hogy itt az ellenzéknek egymással kell kiegyezni, a hajdani ellenzéknek egymással kell kiegyezni, és nem úgy merül fel a probléma, mint a mai napig itt a környező országokban, hogy ellenzék és a régebbi rezsim kormányoz, vagy van porondon. Azt hiszem ez is megnehezítette, hogy egymás között kellett igazán kiegyezni. És még valamit, hogy ne csak a jó indulat, és ebből a nézőpontból közelítsük meg a politikát a jó szándékok oldalára, hogy azért ebben a paktumban hatalmat hatalomért mértek meg a patika mérlegen. Nem volt még szó arról, hogy igen, az ellenzék kap többletjogokat, és ezt nagyon vitatom, talán erre érdemes lesz még visszatérni, hogy miért nem alkalmazzák ezt a közjogi konstrukciót más államokban. Valóban többletjogokat kaptak a kétharmados szabállyal, és azzal a szokatlan megoldással, hogy nem a kormánykoalíció vagy annak egyes pártjai állítják a köztársaság elnököt, hanem a legnagyobb ellenzéki párt. Viszont cserébe ott van egy stabil kormányzási lehetőség, ugye a német mintai kancellárdemokrácia bevezetésével Magyarországon, tehát megerősíteni közjogilag a kormányt. Tulajdonképpen ezt az akkori ellenzéknek is el kellett volna fogadni, hogyha felismeri a 20. század alkotmányozásának fő irányait. Mégis cserébe ott volt a patika mérlegen ez a két többletjogosítvány. Tehát azért ez a paktum hatalmat hatalomért mért meg, és még egyszer azt mondanám, hogy nem gondolt át ennek a közjogi veszélyeit. Milyen veszélyek vannak ebben a második kormányzási koalícióban.
Hát lehet-e így hatékonyan kormányozni? Hogy látja ezt a politológus?
Lehet. Csak ennek van egy feltétele, ami láthatóan nehezen teljesíthető. Tehát lehet, mert végül is a kétharmados többség létrehozható, tehát a politikai pártokat, a parlamentben lévő politikai pártokat véleményem szerint az alapkérdésekben nem választja el antagonisztikus ellentét. Tehát a tárgyi esélye nincs meg annak, hogy a kormány újra és újra létrehozza ezeket a bizonyos kétharmados törvényeket. Na most persze ez nagyon komoly nehézségekkel jár. A kormány részéről is és az ellenzék részéről is. Ez a helyzet ugyanis az ellenzéknek lehetőséget ad arra, hogy magasra szabja az árat. Tehát ezért a bizonyos második koalícióban való részvételéért magasra szabja az árat, és olyan téteket is behozzon a vitába, amelyek esetleg tárgyilag nem is közvetlenül az adott törvényre vonatkoznak, hanem mondjuk a 94-es választásokra vonatkoznak, vagy pártpolitikai pozíciók erősítésére vonatkoznak. Aztán ez a megoldás lehetőséget ad az ellenzéknek, hogy így mondjam, a törvényes obstrukcióra. Tehát azáltal, hogy a kormány rákényszerül arra, hogy a kétharmados többséget létrehozza, az adott parlamenti felállásban, hát az ellenzék ezt elhúzhatja. Esetleg másodszándékokkal, tehát más pozíciókban való előre nyomulás érdekében, hogy mondjam, csak akadályozza, lassítja ezeknek a folyamatoknak az előrehaladását. De ennek ellenére azt mondom, hogy voltak éppen a kormánystabilitás nem kell feltétlenül szétrombolnia ennek a jogi helyzetnek, csak megterheli a kormányzást egy olyan feladattal, ami hát mondjam így, hogy normális körülmények között nem lenne kormányzati feladat. Na most ennek persze, mondom még egyszer, vannak hátrányai is, további hátrányai is, akár a törvényekre vonatkozóan is vannak hátrányai, de hát ezt a jogász pontosabban elmondhatja, A kétharmados törvényeink minősége általában rosszabb, mint az 50%-os törvényeké, mert ugyanis kompromisszum elemeket víz bele a törvénybe, és a törvények szóval nem tesz jót egy törvénynek, hogyha a kompromisszumok következtében önellentmondásos, homályos, többféleképpen értelmezhető lesz. Tehát mondom, sorolhatnám én tovább a hátrányokat, tehát amelyek ehhez kötődnek, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy nem csak hátrányokkal jár, változatlanul nem csak hátrányokkal jár ez a rendezés, hanem vannak benne bizonyos előnyök is, például az, hogy ebben a hisztérikus légkörben, ami Magyarországon van, ad a parlamenti ellenzéknek törvényes eszközöket, parlamentáris eszközöket arra, hogy akaratát érvényesítse, és ezáltal nem nyomja, nem szorítja olyan helyzetbe az ellenzéki pártokat, és esetleg parlamenten kívüli eszközökkel próbálják akaratukat érvényesíteni. Tehát ilyen értelemben stabilizáló hatású is. Tehát amikor egyszer nehezíti a kormány tevékenységét, bizonyos értelemben az instabilitás elemeit viszi be, főleg a kormányzás technikai oldaláról nézve, másik oldalról, társadalmi szempontból nézve, bizonyos értelemben a stabilitás elemeit is változatlanul biztosítja. Tehát én félnék még mindig azt mondani, hogy úgy, ahogy van, ezt a konstrukciót ki kell dobni, úgy, ahogy van, ez a konstrukció tévedés volt. Ne felejtsük el ugyanis, hogy Magyarország egy átmeneti korszakban van. Egy olyan átmeneti korszakban, amikor a demokráciának nagyon fontos alapintézményei, és itt most elsősorban nem az alkotmányban szabályzott alapintézményekre gondolok, hanem olyan intézményekre, mint nem tudom én, a civil társadalom, hogy mondjam, csak az emberek, tehát a politikai kultúra, de egy demokratikus politikai kultúra, az érdekegyeztetési mechanizmusok még gyerekcipőben járnak, vagy a kialakulás időszakában vannak, ilyenkor természetes, hogy a demokrácia védelme érdekében esetleg ilyen furcsa megoldásokat is kell találni. Még egyetlen dolgot hadd tegyek hozzá. Lehetőség lett volna persze egy másik típusú rendezésre is, amely ezt a jogintézményt, tehát a kétharmados törvények intézményét kirakja a parlamentből. Lett volna ilyen politikai megoldás, sőt mondom azt, hogy változatlanul van ilyen politikai megoldás, és pedig ez az, hogy egy nagy koalíciót létrehozni, esetleg a legfontosabb politikai erők bevonásával. Rögtön hozzáteszem persze, hogy ennek is lennének hátrányai, de ez is egy lehetséges megoldás. Ha én például belegondolok abba, hogy szomszédunkban, Ausztriában, milyen hosszú ideig, sőt, a modern Ausztria megalapításától kezdődően szinte azt mondhatnám, hogy az volt a kivételes, amikor nem nagy koalíciós kormányzás volt. Nos kérem, a nagy koalíciós kormányzás például egy ilyen típusú megoldást ad, tehát lehetővé tenni az alkotmányunk és az alkotmányjogi rendezésnek egyfajta homogenitását. De rögtön hozzáteszem, ennek is vannak hátrányai.
Igen, mint mindennek. Ezt a problematikát hogy látja az alkotmány?
Én nem mondanék védőbeszédet a kétharmados szabályrendszerért, éppen az alkotmányozási irányok miatt, és nem vitat ennek a politikai tartalmát, hogy valóban nagyon jó lenne, hogyha a törvényhozás a paktum által is megcélzott szélesebb közmegegyezésen alapulna, de nagy baj van, amikor ezt közjogi normákkal kötelezünk ilyen demokratikus értékekre. Ez egyébként is elérhető egy politikai kultúra, egy kulturáltan és veszekedően működő parlamentarizmus. Amiért én vitatom ezt a megoldást, és egy kis kitérővel annyit mondanék, hogy igen, lehet kormányozni ezzel együtt, de úgy lehet kormányozni, hogy a kormány nem terjesz be kétharmados törvényeket. Ha megmérnénk az elmúlt két év törvényalkotását, ez év szeptemberig, tehát az őszi ülésszakig, 225 törvényt fogadott el a Magyar Országgyűlés, és fehér hollónak számít az, hogy melyik volt a kétharmados törvény. Tehát úgy kormányoz, hogy nem visz be igazán. És amikor bekerül kétharmados, ugye a média vitára lehetne, vagy a nemzetiségek jogaira friss példaként hivatkozni, akkor bizony kemény ütésváltások vannak a tisztelt házban. Tehát így lehet kormányozni, hogy megkerüli ezt a szabályt, és ezért vannak esetleg mulasztások is a parlamentben, alkotmányos mulasztások, hogy egyszerűen nem is vállalja fel a kétharmados törvényeket. Amiért az alkotmányjogi gondolkodásból ismert érvek és az irodalomból ismert érvek miatt én vitatom, és szívesen javaslatot tennék az alkotmányból való kivételére, az azért van, mert ezzel a megoldással, hogy az ellenzék közjogi többletjogokat kap, István úgy említette, hogy törvényes obstrukcióra kap lehetőséget, ezzel a kormányzati felelősség részévé válik közjogilag. És ezt nem fogadják el más rendszerek, mert a többségi elv alapján, mindegy az milyen politikailag, hogy nagy koalíció, de mégis a többségi elv alapján kormányoznak. Itt viszont egy ellenzék válik a kormányzati felelősség részesévé, és abban a pillanatban, és Magyarországon ez nézetem szerint látszik is ez a vélekedés, az állampolgár az egészet ítéli meg, hogy ők is felelősek, tehát valahol romlik a választópolgár nézőpontjából is az alternatív kormányzásnak a lehetősége. Más érvek is vannak, vitatni is lehet ez, de én ezt a fő szempontot és érvet találtam, azért rossz ez a megoldás, és nem alkalmaz ezt a dualista koalíciós megoldást, hanem a többségi elven felelős kormányzást fogad el.
Mennyire nyilvánvaló a közvéleményben, az értő közvéleményben az, hogy tulajdonképpen az ellenzéknek is osztozkodnia kell a kormányzati felelősségben. Tehát amikor majd a választók elé áll, és a mérleg nem olyan lesz, amilyet a választók szerettek volna, hogy akkor azért az ellenzéknek is felelősséget kell majd vállalni.
Hát erre a kérdésre 1994-ben kellene visszatérni, most csak jóslásokba lehet bocsátkozni. Itt azt kellene igazán megvizsgálni, és a közvélemény nevében nagyon nehéz beszélni természetesen. Azt kellene megvizsgálni, hogy valóban látható-e a parlamentben az ellenzéki szerep és a kormányzási szerep elkülönése. Ugye az az ideális állapot, hogy egy cselekvőképes, felelős kormányzat és egy konstruktív ellenzékiség. Én azt hiszem, hogy a figyelő, a politikai releváns állampolgárok sem adják meg azt a bizonyos 10 pontot ezekre a szerepekre, hanem valahol az egészet is felelősnek érzik, egy destruktív ellenzéket és egy cselekvőképtelen kormányt látnak, és ez a napi publicisztikában is inkább így jelenik meg.
Valóban, ahogy Kukareli István mondta az előbb, a társadalom láthatóan nem tesz különbséget kormány és ellenzék között, magát a parlamentet, magát a pártokat teszi felelőssé, tehát nem tudom én, a pártokra vonatkozó közvéleménykutatások mutatják, hogy nem arról van szó, hogy a kormánypárt veszít a népszerűségéből, és mondjuk a legnagyobb ellenzéki párt nyerné meg, amit a kormány elvesztett. Szinte azt mondhatnám, hogy együtt süllyed a vezető kormánypárt és a vezető ellenzéki párt a népszerűségi listán. De itt azért rögtön hozzáteszem, hogy van itt még egy probléma. Mégpedig az, hogy a magyar társadalom sem tanulta még meg igazán, hogy mi az egy parlamentáris demokrácia. A magyar közvéleményt is idegesíti, hogy a két pártcsoportosulás vitatkozik, ahelyett, hogy megegyezne. Tehát a közvélemény is egyfajta megegyezési kényszert fogalmaz meg a kormányzó pártokkal szemben. De most ez viszont az az érzésem, hogy két oldalról is természetes. Egyrészt természetes úgy, hogy még igazán nem tanulta meg, hogy mi a parlamentáris demokrácia, de van ennek egy mélyebb része is. Mégpedig az, hogy legalábbis felfogásom szerint az összes működő demokráciában létezik ez a bizonyos kettős koalíció. Szóval ezt nagyon fontos lenne azért hangsúlyozni. Természetesen igazad van, nem közjogilag szabályozva, de vannak bizonyos alapkérdések, amelyekben nincs vita. Tehát van egy látens megegyezés a politikai pártok, vagy a politikai pártok többsége között arról, hogy vannak kérdések, amelyek nem képezik pártpolitikai vita tárgyát, amelyikben nincs vita, amelyikben teljes az egyetértés. Tehát létrejön egyfajta, tehát létezik ez a bizonyos látens koalíció, és ehhez képest létezik a politikában vagy koalíciós kormányzat, vagy egypárti kormányzat.
A Szabad Európa Rádió 1992. december 4-én sugárzott műsorát hallották. Kézdi Pál beszélgetett a kétharmados kormányzásról Kukorelli Istvánnal és Lecht Istvánnal. A Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.